Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Pienza után egy másik toszkán gyöngyszem az ókori Róma idejében alapított és a reneszánsz korban végleges arculatát elnyerő város Montepulciano a következő állomásunk Szilveszter Ádámmal. Utána felmegyünk Kozár Alexandrával Milánó környékére, pontosan Véció várába, ahol egy nyári szellemszobrokkal várják a turistákat. Hazatérve Jamrék Lemente történésszel bejárjuk a felújítás alatt lévő Diósgyőri várat, és megbeszéljük, hogy milyen lett a soha nem létezett részletekkel kiegészített építmény. Az utca mustra Torma Tamással ezúttal a Blaha Lujza téri aluljáróval indul. A pesti hazai első takarékpénztár palotájával folytatja Kelecsényi Kristófa történelmi pénzintézetek bemutatását. Egy modern üzemépület, ami a vészkorszakban embermentő helyszínné vált, a Vadász utcai üvegházról beszélgetek Kovács Krisztina szakújságíróval. Városi tükör. Múlt héten Pienzába jártunk, és nem messze tőle van Toszkána másik gyöngyszeme, Montepulciano. Szilveszter Ádámot kérdezem, hogy jól ejtettem.
Pulciano.
Csánónak
mondjuk. Itt nem mondja, nincs a hangja.
Tehát csak... az íbetű C-I, azt nem mondjuk, hanem C.
Si, igen.
Tehát Montepulciano. Olyan mondom, ez is egy nagyon régi város, igen. Nem is akármilyen.
Ez régebbi.
Még annál is régebbi, igen. És gyönyörű reneszánsz épületek vannak benne, ha jól olvastam.
Igen, igen, egy pompás város, és hát ugyan a tájegység, ez a
Toszkánának ez
Val d'Orcia, tehát az orcsai medence, és ez egy dombra épült város, mint általában ugye a védelmi szempontokat komolyan vevő itáliai városok, dombok tetején vannak, ez is így történik, mint ahogy Pienzában is volt, csak Pienz egy kis falusi városka volt, és a pápa csinált benne nagy jelentőséget.
Mert ott született 12. Pius.
Igen, igen.
Igen. De itt nem született senki.
Második Pius.
De a második Pius, igen. Bocsásnak.
Okay. Itt tulajdonképpen igazándiból jeles szülöttje nincs, mert ez egy borvidék inkább.
Ah.
Egy borvidék központja.
Ez is megúszta a történelem során a háborúkat, mint Pienza?
Igen, ez egy békés helyszín. Itt aki akart, az nem szeret hegyet mászni. Ez 600 méter magasan van a város központ, a legmagasabb ponton, ez is jellemző. És nagyon furcsa, mert ez egy olyan domb, ami egyébként a tájból nem emelkedik ennyire 150-200 méterre, de egy nagyon hosszan elnyúló és a domborozat követő utcácskákból és egy főútból álló struktúra, ami alatt, pont a központ alatt van egy gyönyörű templom, és én ebből is kezdeném. Uh-huh. Ez egy etruszk világ volt egyébként, és időszámítás előtt 700-ben már írott.
Tehát
Rómánál öregebb.
Hoppa.
Uh-huh. Itt van egy gyönyörű templom, ami tipikusan toszkán építészeti remek. Ez egy görög kereszt alapra az centrális templom. És van egy család, a Sangallo család, és ez az idősebbi Antonio Sangallónak a műve. Ő egyébként erőgyűjtményeket épített. Tehát nagyon értett a mérnökséghez. Ez egy gyönyörű ház. Most azt kell tudni, hogy görögkereszt alapraznál, ugye van egy négyezet, középen az egy kupola. És akkor abból kiállnak, hogy ennek a fele mértékben testek, egyik a bejárati oldal, ott van két, lett volna, csak egyépült meg nyugati torony, szemben a szentély, és akkor oda két nagy kápolna. Na most az érdekes, mert a torony is izgalmas, mert az a megépült torony, az egy négyzet alaprajzú, tehát az a kivágás, ami az egyformán előlépő melléktesteket ügyesen hagyta, abba belátja, de nem ér hozzá. Tehát önálló, nagyon szépen vannak a torozók megcsinálva, a víz ki tud belőle jönni, és a magasság meg úgy van hozva, hogy végül is a kupola legmagasabb pontján áll a toronynak is, csak ez egy keskeny, szép, nagyon szép. Ez a család ebben jeleskedett, és például Prátóban, nagyon közel a Firenzéhez van egy gyönyörű templomuk, Santa Maria delle Carceri, és még egy érdekesség van, hogy ők aztán később ugye pápákra építették a Farnese palotát, amiben Michelangelo besegített, mert a fiatalabbik Sangallo az elment is tanácsot kérni.
Michelangelohoz?
Igen, igen, igen. Igen. Menjünk vissza, mondta Pucsát, ezt a templomot föl kell keresni, egy nagyon szép fasor vezet oda, tulajdonképpen ettől a V-ponttól a másik V-pont felé egy fasorra mehet. És onnan lehet bemenni egy kapun, ami nem nagyon magasan van, oda is föl kell kapaszkodni, és onnan végig emelkedik a főutca. És miután Borvidék a legjobb borok üzletei vannak itt is. Az ember megy fölfelé, egyre meredekebb utcákon, végül egy nagyon meredek kapcsolaton beérkezik egy csodálatos érdekes térre. Ott van a Dóm.
Ez a főtér?
Ez a Piazza Grande, a nagy tér. És itt a jelentős épületek itt vannak, itt van a Dóm. A Dóm a 100 évig épült a 16. század közepetáján, de nem lett kész. A homlokzata nem lett kész.
Pont az.
Tehát nyersen maradt, az a téla fölött, elég brutális, de egy impozáns jelentős tömeg, és van egy harangtorony, ami viszont idősebb, mert 100 éve korábban kezdték építeni.
Akkor teljesen önálló.
Szabadon áll mellette.
Mellette.
Uh-huh. Na most ahol az ember felérkezik, ott van egy palota, nagyon szép, dicsőre szép palota, az is ezen szángálódnak a műve. Uh-huh. És az arról van rendezve, hogy előtt áll egy kút. A griffek és oroszlánok kútja, ami egy kőlapajzó kút, ahogy ez kell. Van két toszkán oszlop, ami tart egy gerendás, a gerendán vannak oroszlánok és griffek. És ettől kapta a ház és a nevét, és van egy nagyon szép hátraugró, tehát egy ilyen ellakó térsarkot képező másik palota, és előtte pedig kávézó. A másik oldalon, ami a szakadék oldalán áll, az pedig a városháza, ami 15. századi, tehát ez egy korábbi épület, mint a többi. Valószínűleg a templom is akkor már állt, csak megfelújtották ugye a 16. században, és ennek olyan középre helyezett tornya van, ami pont olyan, mint a Signoria, csak kisebb. Tehát pártázatos melvéd, és fölötte pedig konzolosan áll egy ilyen nagyon szép tömeg, fehér egyébként. És mellette van két sikátos, ki lehet menni egy kilátóra, le lehet nézni, arra a templomra művelkeztem az egészet. Az érdekes, hogy én többször jártam itt, és kóstoltam a jó borokat, meg ettem nagyon finom dolgokat. Mert itt a városháza mellett van egy kicsi vendégfogadó, és néztem az étlapot, és az volt írva, hogy fegatino. Fegato az a máj. Mi ez? Megkérdeztem, hogy ez mi? A pincérlány nem tudta elmondani, de menjek be a konyhába, mert ott van a szakácsnő, egy idős hölgy volt, aki elmondta, hogy meg is mutatta. És nagyon ajánlotta. Borzasztó finom volt. Tehát ez tűzdelve volt, fűszerezve volt.
Valami régi recept lehet.
Nagyon-nagyon jó volt. Aha. Prima körete és a jó vörösborra. Amikor megint jöttem, akkor megkérdeztem, itt van, ezek megismerik az embert.
Hát ezek ilyenek, én nekem is volt Rómában ilyen tapasztalatom.
Di nuovo qui. És megvan még a szakács néni, megvan. Ott újabb a sapkával. Bementem, signore, di nuovo qui. Van még, tudna nekem csinálni a fegetinót, hogyne. Ugyanolyan jó volt, nagyon finom volt. Harmadszóra volt.
Bérleted volt már itt. Ennek a városnak van római kori emléke, vagy mindig minden kor ráépített a régire?
Mindig ráépített, és nagyjából ez lehet látni, amikor a borkereskedésből ők kezdtek gazdagok lenni, és akkor tudtak palotákat építeni a városba. Akkor ez a reneszánszra esik.
És akkor kialakul a végleges
város. Igen, mm-hmm. És adott újat nem lehet látni.
Igen, tehát megőrizték.
A kapuzó kezdve nagyon érdekes, mert ezek követik a dimbes domboságot, mint az ókorban tanulták, hogy a csapadékvíz meg a szennyvíz az ne a házak felé folyjon. Na most egy domb lesz, könnyű megcsinálni. De ezek gírbe-gúrba dolgok, tehát mindig egy ilyen városnak az a varázsa, hogy önazonos, önmagát mutatja. Tehát hiába vannak ismerős építési forlatok, mindig másképpen tekeredik, másképpen süt be a nap. Nagyon szépek ezek, nagyon barátságos, szép városok.
Igen, tehát akkor Montepulciano.
Montepulciano.
Nem. Az I betűt nem egyik. Hát látod, elfelejtem. Montepulciano. Jövő nyárra betárazzunk egy-két jó célpontot, jó?
Jó, ezek van közül. Még. Van
így
még,
van. Hát. Akkor folytatásra következik. Köszönöm szépen. Utcafront. Akkor most maradunk Olaszországban, csak felugrunk északra, a Komói tó mellé, Lombardiába, Véció erődítménybe visz minket, Kozár Alexandra, szia, képzeledben, szevasz. És végül is képzelt szobrokat fogunk itt most megnézni, ha jól értettem azt, amit küldtél, hogy szellemszobrok vannak ebben az erődben.
Igen, de ezek valóságosak, csak egyrészt azért szellemszobrok, mert hogy időről időre elmossa őket a szél, a hó és az eső, mert hogy gipszből vannak kiöntve, ami még nem lenne akkora probléma, de hogy gyakorlatilag belül üresek. Tehát ezek csak magát az alakot ábrázolják.
Tehát arc nélküliek?
Nincs arcuk, se szemük, sem semmi. Egy sziluett van. Tehát egy test az van, de az is üres belül, mert hogy úgy jönnek létre ezek a szobrok, itt ennek a középkori erődnek, meg a csodálatos kis városnak a területén, hogy a mindenkori turisták, akik odaérkeznek, nyaranta beállnak egy pozícióba, egy mozdulatba, 20 perc alatt kiöntik őket, a sziluettjüket, a testüket gézből, illetve gipszből, és akkor, hát ugye kiszállnak belőle, és akkor bizonyos helyekre, például egy ilyen lejárathoz, vagy korláthoz, tehát ahogy lemegyünk a tóhoz, vagy a város sétányainak különböző pontjaira önti ki ezeket, és azért is szellemszobrok, mert hogy ez a vidék korábban ugye a longobárdok földje volt. És a longobárdok uralkodó nője, ez a bizonyos Teodelinda azt kívánta, hogy épüljön egy templom és egy imaterem halála után, de ez nem valósult meg, sajnos a kívánság, és tulajdonképpen így azt mondják az olaszok, hogy így tér vissza.
A szelleme.
Aha. Szellem formában. De egyébként nagyon viccesek, tehát ugye ember alakok, ugye?
Különböző mozdulat, megdermett mozdulatok vannak, ugye?
Olyan, mint egy expresszionista festmény, igen, tulajdonképpen a sikor. Megvannak a mozdulatok, elég félelmetesek azért.
Hát,
szerintem gondolj bele, igen. De mondjuk hátulról rendes szobornak tűnik, vagy akár oldalról, vagy van, amelyiknek van egy ilyen leple is, vagy egy kendő, és akkor próbálná belenézni az arcába.
Tíz oda nagy feketeség van. Na most azért ez nem egy kis vállalkozás, mert először is 20 percig mozdulatlanul kell maradni, amíg körbe tekernek gipszel, és azt leönt, gézzel, és azt leöntik gipszel, mert amikor a gipsz köt, az melegszik. Nem is akár mennyire. Tehát ez egy komoly fizika vállalkozás. Önként a turisták beállnak különböző pózokba, hogy a szobrászok ezt megcsinálják?
Igen, igen. Abszolút a turistákra épül a dolog, így akkor őket is bevonják ebbe a játékba, ebbe a turisztikai happeningbe.
És akkor minden évben megcsinálják, és utána ott hagyják ezeket a gipsz öntvényeket, ezek elpusztulnak jövő tavaszra.
Elenyésznek, és igen, a szezon kezdetén, tehát most jelen pillanatban, ha most oda mennénk, akkor gondolom már az enyészet tartana, és az újakat majd jövőre öntik ki, tehát tavasszal, és akkor tartom. Gondolom azért nem olyan tartósak, ugye, mert ha teljesen tömöttek lennének ízül, akkor azért még kitartanának valamennyire.
Hát de ezek tulajdonképpen héjak, ugye?
Héjak.
Így van, vékonyak,
igen,
viszonylag.
Igen, igen. De még hát én még ilyennel nem találkoztam sehol máshogy.
Azt lehet tudni, hogy ez mennyire régi szokás, vagy egyszerűen csak a szellemjárásról szóló mendemondákat így materializálják
az szobrászok? Szerintem már jó ideje, tehát nem csak néhány éve, mert angol, meg olasz portálokon is megtaláltam, illetve ha az ember nézi ezt a helyet, ezt a Véció várát, meg az olasz Alpokot, meg Varenna, az az a helység, vagy helység, amihez a legközelebb van, tehát hogyha ezt beütöd, akkor már egyből adja a szobrokat a városképhez együtt. Tehát én gondolom, hogy már ez egy jó régóta tartó jelenség, mert már hozzá tartozik magához a városhoz, ami egyébként szintén gyönyörű, mert ez a szokásos ugye vízparti nagyon-nagyon összezsúfoltnak tűnő, de mivel rétegzett, tehát fölfele terjeszkedik, gyönyörű szép házakból, színes házakból, amiket ugye ismerünk már sok egyéb észak-olasz helyről is ismert lehet, meg hát az 1000 éve épült vár, a 11.-12. század fordulóján épült vár miatt is, ugye, a Véció miatt. Hát, hogyha valaki Milánóba megy, akkor
ahhoz van közel, igen.
Egy kicsit északra menni. Tehát tulajdonképpen ezek a szobrok még nagyobb turisztikai jelentőséget képviselnek, mint az egész hely, vagy maga a vár.
Igen, vagy hát aki a komói tóhoz tart, igazán beugorhat ezt a Véció erődöt, vagy várat megnézni. Ugye ez ott van Varenna mellett, tehát nem egy nagy távolság, ha már valaki oda megy. No, hát akkor be is állhatunk, leöntjenek bennünket, aztán egy idényre megörökítik a mozdulatunkat, ezek szerint ki igen. lehet próbálni.
De azért gondolom, akármilyen mozdulatban nem állhatsz be, tehát mondjuk futball mozdulatot, vagy nem tudom, nem tetszett. Gondolom, hogy kell, hogy illeszkedjék egy középkori rituáléhoz, vagy a hely szelleméhez, vagy egy várhoz. Tehát.
Persze, hogy a szellemnek a történetét azt tovább vigyük. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának, jövő héten szervus. Újra várlak, szia!
Szervusz!
Budapesti séta. Korabeli pénzintézetek sorozatában Kelecsényi Kristóf építészet történész most egy iszonyú gyönyörű gazdag palotával ismertett meg. Szervusz Kristóf! Ez most ugye a Váci utca és a Vörösmarty tér találkozásánál pompázik, most már nem nincs benne bank, de korábban volt benne tőzsde, és eredetileg milyen banknak épült és mikor?
Hát eredetileg ugye ez a pesti hazai első takarékpénztárnak, azaz gyakorlatilag az elsőként alapított, a Fáy András által elsőként alapított pénzintézetnek ugye a második székháza, mint az első székházáról már beszéltünk korábban, ezt az Ybl Miklós tervezte, és ott áll a Ferenciek tere sarkán az egyetemi könyvtárra át ellenben, vagy mellett, de hát az már nem volt elég.
Pedig az sem kicsi.
Sem reprezentativitásra nem volt elég, és ezért 1909-ben egy tervpályázatot írt ki a bank, egy zárt körű tervpályázatot, tehát ők meghívtak 8 építészt, köztük 3 németet, és egészen elképesztően magas pályadíjakat tűztek ki, tehát 15 000 koronás első díj volt, ami tehát hogy egy jobb honoráriumnak is megfelelt volna, és még minden résztvevő kapott 5 000 koronát csak azért, mert részt vett, máshol mondjuk ennyi volt egy első díj.
Igen.
Tehát a kortársak egészen megrökönyödtek, hogy micsoda pénzszórás kezdődik itt. És hát a pályázat körül is voltak különféle botrányos dolgok, de tulajdonképpen erre azt mondom, hogy melyik körül nem, tehát szinte az a kevesebb, ami simán lement.
Nincs olyan nap
alatt. És a lényeg az, hogy
mai napig így
van, Alpár Ignác hozták ki győztesnek, aki hát egyébként biztosra ment, mert ugye az nem volt tiltva, hogy több tervváltozatot is beadjon. És ugye ennek az egész feladatnak a nehézségét az okozta, hogy a bank, és ebből is látszik, hogy nagyot szeretett volna alkotni, mert hogy nem csak a saját igényeit akarta itt kielégíteni, hanem ugye a Váci utca Vörösmarty tér sarkán vagyunk, nyilván üzletek, és még lakások is. Aha. Tehát, hogy 3 funkció van ebben az épületben, vagy volt eredendően, üzletek, bank és bérház. Na most ez egy olyan jellegű probléma ugye építészetileg, hogy azért ezeket ugye viszonylag függetlenül egymástól működtetni kell, ezeknek viszonylag eltérő igényei vannak, hogy egy jó lakást csinálja, az egy más alaprajz kell, mint hogy egy jó üzletet, és nyilván ezek egymás hátán vannak, úgymond emeleteken. Ezért ugye egyik kialakítása befolyásolja a másikat. És nyilván az üzleteket nem lehet mondjuk az a ház tetejére rakni, stb.
Igen. Úgy, meg a bejáratokat mind külön elválasztani a megközelíthetőséget.
Bizony, pontosan lépcsőházak és egyebek. Na most Alpár 4 tervváltozatot adott be az alaprajzra, tehát biztosra ment, hogy bármelyik is tetszen a kedves megrendelőnek, azt kiválaszthatja, és így is történt, tehát gyakorlatilag azt a verziót választották ki, ahogy a banknak a főbejáratát nem a Váci utca felé helyezte el, hanem ugye a Vörösmarty, hát ma a Vörösmarty, akkor azt hiszem még Gizella tér, igen, tehát de a mai Vörösmarty téri oldalra. Ugye itt kapott egy nagy főbejáratot a bank, és hát ugye a bérház rész az megint, ugye ez a legnehezebb, mert a lépcsőházaknak, meg a kapualjaknak ugye megvan az a hátrány, hogy nem lehet őket jó pénzért kiadni, hiszen azon közlekednek, tehát ez csak a lakásbérlője fizet. Úgyhogy ezeket nyilván a minimálisra kellett szorítani, de közben ugye azért ez egy drága helyen lévő ház, ahova nem olcsó bérlőket vártak, hanem jó lakásokat csináltak, tehát azért meg is kellett ütni azt a szintet, hogy ezek a lépcsőházak is szépek legyenek. Úgyhogy végül is úgy tűnik, hogy a pályázati botrány ide vagy oda, de Alpár oldotta meg ezt leginkább a bírálóbizottság és a bank szája íze szerint, és hát sikerült neki tulajdonképpen egy olyan homlokzatot is alkotni, ami mögé ezt úgy egységesen be is tudta, el is tudta helyezni mindezeket a funkciókat. És hát ugye a nagy kulcs és a nagy dobás, az ugye itt is a pénztárterem.
Igen.
Aminek megint csak ugye közvetlen kapcsolatban kell lenni az utcával. Ez volt az, ami a Vörösmarty tér felől megközelíthető volt, hogy ugye akkor ennek is felülről kellett természetes fényt kapnia, hogy ezt is valahogy sikerült megoldania, de persze azért ekkoriban már tudtak támaszkodni a mesterséges fényforrásokra, elektromosságra is, és hát aztán fönt pedig ugye ezek a luxus bérlakások kaptak helyet, liftek, stb. Minden, ami a modern technikának, a ekkori modern technika szerint elhelyezhető volt, azt elhelyezték ebben a házban. És ugye kívülről pedig egy nagyon szép kőburkolattal burkolták le, ugye ez a banképületeknél megint csak egy ilyen általános elvárás volt, ugye erre is lehet mondani, hogy hát a középületeknél sem volt sokszor pénz arra, hogy minden homlokzat kőből legyen, ugye például vegyük az Operát, aminek a fő homlokzata az kőből készült, de ugye a hátsó meg az oldalhomlokzatai azok vakolt.
Igen.
Nem ez az egyetlen példa, és hát mindezt ugye még egy gazdag szobrászati.
Hát nagyon rengeteg dombormű szobor van rajta, úgyhogy itt is Maróti Géza műveinek egy jó része látható ugye az épületen kívül is, meg belül is gondolom, bár nem jártam még bent.
Így van. Hát egyébként érdemes besétálni, mert be lehet, most azért viszonylag szabadon, ugye már ami megmaradt a ház belsejéből, de elvileg azért minden pontosabb terét megőrizik a közelmúltban történt ugye áruházzá való átalakításkor, de ma már a kortárs elemek is vegyülnek ezekkel a klasszikusabb terekkel, de meg lehet nézni egyébként ma tulajdonképpen bárkinek. Ugye ez a Váci utcai üzletsor, ami régen 8-10 üzletnek adott helyet, az gyakorlatilag most egyetlen ruházati áruháznak a kezében van, és ugye a régi banki terekre is ki, illetve föl terjed, hiszen nyilván ez ugye úgy történt annó is, hogy a bank is igazából a lejjebb lévő szinteken volt, tehát a földszint első, második, és akkor a felső szinteken voltak a lakások, ugye, ahol, ha jól tudom, ma is lakások, illetve irodák vannak, és aztán itt ugye a tetőn van még egyébként egy étterem, egy újdonság, hiszen ugye itt ilyen sarokbástyás jelleggel oldotta ezt meg Alpár, ezt a sarkot, illetve a másik Váci utcai sarkot is, aminek a tetején hát egy ilyen kvázi kör alakú tetőterasz, vagy ovális tetőterasz.
Igen, nem torony van, hanem de erre nem helyezett erre a sarki bástyaszerű építményre tornyot, ugye, eleve. És igen, akkor ott igen, most kialakítottak egy éttermet. No, hát Váci utca, Vörösmarty sarkán a pesti, hogy is volt a eredeti neve? Pesti első takarékbank?
Hazai,
pesti is, meg hazai is, első is takarékbank. Egykori épülete a Pár Ignác műve, amit Kelecsényi Kristóf mutatott be nekünk. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz Kristóf, minden jót.
Szervusz.
Magas lesen.
Ha kívülről nézem, akkor olyan, mintha látszó betonnal vették volna körül a várat. A Diósgyőri várról beszélek, annak felújítása egy hosszú-hosszú kálvária talán. Nem is tudom, a legutóbbi története a 2000-es évek elején kezdődött, de mindjárt ezt is meg fogjuk tudni. Valami elkészült, és valami nem. Le is állt valamelyest ennek a várnak a helyreállítása, de már eleve az elképzelés, hogy mi szerint állítják helyre, hogy mi lesz ebből, a régi megálmodott várnak a rekonstrukciója, vagy valami egészen új, ezt egyszerűen nem lehet tudni. Jamrik Levente, korábbi vendégünk, szervusz, jó napot kívánok!
Szervusz, jó napot
kívánok! Akivel borzasztó izgalmas beszélgetés sorozatot készítettem már negyedik Béla sírjának felkutatásáról, és nagyon népszerű voltál ezzel, és nagyon örülök köszönöm neki. Most egy hosszú cikkben elemezted, hogy mi is történik a Diósgyőri várral, ami egy páratlanul gyönyörű műalkotás. A legnagyobb lovakterme volt a várnak valamikor, de ez csak az egyik erénye. És akkor most kívülről indulok. Én a fotón azt láttam, mintha betonnal vették volna körül.
Hát nem egészen, bonyolultabb az egész, ugye már az első felújítási ütem, ami a szocializmus korszakában volt, ugye 63-tól,
akkor volt az első, igen,
68-ig, ugye az akkori műemlékvédelemnek volt egy ilyen eléggé hülye elve, ez mai napig még próbálják még ugye érvényre juttatni, hogy bármilyen elméleti rekonstrukció folyamán olyan köveket lehet, vagy olyan falazóanyagokat lehet használni, amik küllemében, színében, anyagában teljesen előtt a középkori állapotoktól. Uh-huh. És ennek köszönhetően az összes középkori várunk is, ezért készült ilyen üveg, vasbeton, meg különböző fémszerkezetek hozzátoldásával.
Ez azért történt, hogy meg lehessen különböztetni a rekonstrukciót az eredeti.
Ez a velencei karta a szemléletével.
Azt szerint ment, igen.
De annyira szélsőséges esetekben jelment ez az anyaghasználat, hogy emiatt ugye kvázi a mai magyar várak ugye értelmezhetetlen, élvezhetetlennek igazából turisztikai szempontból is. És nyilván ezt akarták valahogy megszüntetni a 2000-es években, ahol elindult a várnak egy felújítása, az első ütem. És én maga visszatérve, bocsánat, a Ferenci féle felújításnál, hogy volt egy nagy probléma, hogy ő az egész Magyarországon, hogy mészkőből próbálták mindig ezeket a hiányokat, elméleti rekonstrukciót pótolni, amivel az a gond, hogy a középkorban nem nagyon épült mészkőből várfal, annak köszönhetően, hogy a mészhabars volt akkor a falazó anyag, és hiába mész és mész, a mészhabars nagyon lassan köti meg a mészkövet, így lényegében egy sor mészkő tégla a száradás ide annyira lassú, hogy 8-10 nap is elteli, tehát lényegében egy hónap alatt csak 4 sor téglát tudsz feltenni, ami viszont ugye háborús helyzetekben az eléggé problémás, hogy
gyorsabban kell építkezni, gyorsabban kell.
Így van, és épp ez ennek elkerülendően, ugye középkorban is inkább vagy homokkő, vagy ilyen vulkanikus eredetű kövekből építették a várat. És ugye a szocialista korszaknak a műemlék védelme ezt a mészkövet erőltette, de már nem mészhabarcsal kezdték el összekötni a köveket, hanem cementhabarcsal. De akkor az anyagtani dolgát még nem ismerték, hogy a cementhabarcs meg pár évtizeden belül sokkal keményebb lesz fizikai szerkezetében, mint maga a kő, és szét fogja morzsolni a követ, 20-30-et, kirobbantja a követ, mert a cementhabarsnak ez a fizikai tulajdonság.
Ez történt a Diósgyőri vár egyik falával.
Így van, az ki is robbant pont 2010-ben, tehát akkor pont kapóra is jött, hogy az első felújítást, hogy elvégezzék, és maga az első felújítás, ami kisebb-nagyobb hibákkal történt, de ez azért viszonylag egy jól megoldott dolog volt, mert ugye bár szintén mészkőből építették, hozzáfűzöm, de annyiban, hogy a színárnyalatát úgy választották meg, hogy jobban passzoljon a várfalnak a korábbi szakaszához, és úgynevezett trasz habarcsal kötötték össze, ami, mert vannak már belekeverve különböző vulkanikus kőzetek, tehát lényegében ez a falazási problémát így meg tudták oldani. Ugye ez az első probléma az volt, hogy a maga Diósgyőri vár az a lehető legjobban rekonstruálható várunk lenne, vagy volt is, de lényegében ugye több helyen már az első rekonstrukció folyamán több helyen ezt megváltoztatták, valószínűleg turisztikai gondolások miatt, igen, tehát sok, például a lovakterem, ami valóban korábban Közép-Európa legnagyobb ilyen lovakterme volt, 365 négyzetméter, hát sokkal több ablakot vágtak bele a keleténél, ami régészetileg igazolható volt, meg a korabeli látványterv, felmérési tervek alapján, sokkal több ajtót vágtak bele, akkor szintén ugye például a Várkápolna, ami pont Miskolc belvárosa, keleti
felül van.
Igen. Hát ott is teljes egészében megmaradtak olyan kőkeretek, amelyek azt igazolták, hogy az ülőfülkesor az hát nem mennyire puritán, ilyen durván.
Sokkal díszesebb.
Igen, sokkal díszesebb volt, ezt elhagyták. Több fennmaradt középkori, például a Madonna torzó, ami ugye az oltárnak egy része volt, és az ugye Mátyás királynak a szobrászak készített, hogy ennek sem a legalább a másolatát nem helyezték bele. De ennek ellenére ez viszonylag egy sikeres felújításnak számított, de a kisebb nagyon problémákat legfeljebb csak a művészet, történészeket, régészeket zavarta. A nagy húzás, vagy a nagy veszteség, ugye, hogy fogja mindenki a fejét, ez a második ütem, ahol már lényegében ugye hát most lehet, hogy pár embert megbántok, ugye hogy felszámolta, hogy a kormány ugye a műemlékvédelme, tehát csak névlegesen van meg.
Hát a hivatalokat megszüntette.
Igen, tehát nincs kontroll. De ebből a szempontból ez jó is volt, hogy ugye mert szintén ugye mészkő mellett prolongálta meg a vasbeton.
Tehát szabadabb volt a lehetőség.
Volt a beépítés. De innen viszont, mintha tényleg bedobták volna a gyeplőt a lovak közé, ugye Miskolc korábbi főépítésze, terve alapján készült el a Diósgyőrnek, Diósgyőr várnak egy olyan rekonstrukciós elképzelése, ami a büdös életben nem volt olyan.
Tehát olyan épült hozzá, ami nem volt.
Sose volt.
És itt van ez a mészkő, sík, sima mészkővel borított külső várfalazat, ami távolról tisztára úgy néz, mint a betonbunker lenne. Tehát ez nagyon durva.
Hát elég durva, ugye maga külső várfal, ami a leghúzósabb, ugye ez... ezek faragott kövekből készítették, ugye ez a rostás elmondás alapján ezt ők nem tudták beszerezni, mert nem találtak olyan gyárat, vagy hogy talán nem is keresték, és ugye ennek ugye, hogy ezt a hibát elkerüljék, ugye ők egy ilyen mészkőlapokkal fették le a külső várfalat.
Ez csiszolt sima felület, nagyon jól illesztett mészkőlapokból áll, de ami tényleg hát idegen az egész
középkorig. Annyira mértanilag geometrileg pontos, hogy még a laikus ember is látja, hogy a középkorban nem ilyen nincsen, és ott hófehér, ami ugye megint ilyen paradoxont okoz, hogy hát a középkorban csak jobban felhívta volna a gyerőség magára figyelni, mert annyira fénylik.
Ez messziről láthatóval tette a várat.
A kell is téved a sötétben, az is tudja, hogy ott van a Diózsér, és meg kell ostromolni. És ebből felépül, tehát majdnem 75 ezer négyzetméternyi falfelület. De ugye maga a külső várfalaknál is ugye az van, hogy ez mögé meg egy ilyen fémszerkezetet építettek be, az úgynevezett borbákat, és ugye ez megint ilyen, például Kosdi Attila, aki viszont ugye a Regéci várkastélynak ugye a felújítás, és ez tényleg egy jól sikerült.
Igen,
és,
az a példa.
És az egy hiteles.
Mindig a
hát pont a Kosdi is említi többször, hogy ugye ő nagyon jól tudja, mint szakember, hogy a márványlap ugye elkezd ugye töredezni idővel, és ahogy ez a fémlappal találkozik, meg az időjárás, a csapadékvíz hólé belemegy, nagyon érdekes, idézőjelben érdekes, ilyen fiziognómiai elváltozásokat fog okozni, ami abszolút megint csorbítani fogja ennek a külső megjelenésnek az állapotát. Tehát egy őrültség. Plusz ugye maga az a főépít, már nem a Kosdi, hanem a várat átépítő úriember, mindenféle korabeli látványképet, régészeti feltárást figyelmen kívül hagyott, olyannyira, hogy ezt a külső várfal szakasz az abszolút nem tagolta, tehát nincsenek...
Igen, si hatalmas felület.
Nincsenek lőrések rajta, mert a várfokon, tehát nincs csipkézve, nincsen vízszintesen a korabeli felmérések alapján látható ilyen osztópárkányok sem, de még ennél is durvább, ugye, ami nagyon nagy történelem hamisítások, kettő is nagyon orbitális nagy, hogy a várnak a észak-nyugati sarkában, ahogy megyünk be, ugye a bükk felől, ott volt a konyha. De a konyha a régészeti feltárások alapján ez egy földszintes, szabadkéményes helység volt. Ezt ő megcsinált egy emeletes, hatalmas, fiktív barokk ablakokkal tagolt, gigantikus konyhává, amit ráadásul szintén megint befedett ebben a fehér mészkő lapokkal, ami kvázi azt a hatást kelti, hogy a középkorban Anzsó Nagy Lajos korában, ahol dolgoztak a szakácsok, alig várták, hogy valaki lenyilazza őket kintről.
Akkor ablakok voltak,
mint hogy a váró lefejezze őket, hogy mert elsózták a levest, vagy a főétel. De ez is egy nagy...
De akkor nem nyitott kéményűre adásul.
Nem, ez egy teljesen zárt, és zárt.
Ami szintén nem volt.
Nem volt, igen.
Mindig nyitott kéményű volt a középkorban
mert igen, de eddig a várnál meg abszolút ezt kimutatták. A másik nagy hiba, ahogy megyünk be a várba, hogy ő teljesen eltüntette a várhegyet. Tehát ő nem volt egy jelentős várhegy, ilyen 5-6, max. 8 méter magas, és a kettő várfal szakasz között, tehát a külső meg a belső vár között egy hatalmas nagy beton plasznival lefette az egész várhegyet, és most ugye úgy nem lehet látni, ő várterasznak hívja.
Igen, teraszt csinált, tehát ez egy rustikus része volt.
Igen, de ez egy abszolút zsalúzott valami dolog, és ezt csak úgy lehet látni, hogyha bemész a előre öntött vasbeton pillére közé, akkor látható valami, de az sincs felosztva, most lehet, hogy ez jó vagy rossz, mert ha legalább abból a célból tovább tervezte volna, hogy mondjuk a múzeumnak ott lenne kőtára, vagy ilyen foglalkozó termek, vagy kutató, de az sem, ha egy hatalmas egybefüggő tér a jelenlegi állapotok szerint. Tehát ez a külső része, tehát ami, plusz ugye rengeteg olyan ajtót vágott belé itt is, amik nem léteztek.
Tehát akkor itt egy szabad fantáziálás kezdődött meg.
Itt megkezdődött.
Külsőségeiben sem már a régi vár, hanem egy valamiféle idegen hozzáépítésnek tűnik, és ott vannak még a tornyok, ugye azok most félig meddig kész vannak, de éppen az általad említett kötőanyag probléma miatt statikailag valószínűleg ez a tervezett ráépítéseket nem bírják el, talán most erre várnak, hogy ezt valahogy meg
kell oldani. Ugye maga visszaállítanák a tornyoknak további két szintjét, tehát tornyonként 14-14 méterről beszélünk, kettő toronynál is készült, és akkor kiderült, ugye ez is átlá munka, további 13 milliárd forintot már elköltöttek rá, hogy nem bírja el statikailag. És ugye levonult a kivitelező, és mindenki mutogat egymásra, ugye próbálják ugye a város a kormánytól szerezni a további 2 milliárd forintot, de ezzel sem lennénk beljebb, mert hiába lenne fizikailag, statikailag megerősítve a torony, attól, amíg még nem távolítják le a tornyokon belül a Ferenci féle hozzáépítés, attól az a kémiai folyamat ugyanúgy fog menni, tehát 20-30 év múlva megint hozzá kell nyúlni, sőt, lehet, hogy hamarabb is, tehát nem fog összeomlani, de akkor is már ilyen kőkirobbanások lesznek, kipattanások lesznek a falból, akár csak 2010-ben, ahogy történt az északi várfal szakaszon. Tehát teljesen át kell strukturálni az egész folyamatot, ami nyilván jóval többbe fog kerülni, mint 2 milliárd forint, és nyilván, hogy most így a kormányzat nagyon sok állami beruházást leállított, hát erre nagyon kevés esély.
Hogy most erre nem jut, igen. Egyébként hát érthető, hogy a diósgyőri vár óriási turisztikai lehetőség, tehát hogyha ennek a bővítése és sokféle funkciót bele tudnak tenni, akkor az a városnak nagyon jót tenne, csak hát elég durvának tűnik néhány beavatkozás, amit már végrehajtottak. Úgyhogy az a kérdés, hogy be lehet-e ezt fejezni, vagy visszabontani most már nem lehet, igaz? Még egy kérdés, Levente, hogy történész, antropológus, kulturantropológus létedre az építészetben miért társad így bele magad ilyen mélységeket? Kötőanya és vegyianya problémákat elemeztél nekünk.
Hát, én leginkább úgy, amikor mi feldolgoztuk Budapestnek az összes házának a kultúrtörténetét, ebből lett egy honlap, de már megszüntettük, mert mindenki onnan szedte az infókat. Nekem inkább a családtörténetek, ami miatt elkezdtem foglalkozni az építészettel. Tehát igazából én nem kimondottan egy adott épületnek az esztétikai élményéért kezdtem, hanem ilyen család történetek miatt. Másrészt, ami mai napig izgat engem, a föld alatti világ, ahol viszont már kell meg valamennyi anyagtan ismeret, az főleg ugye a bunker, meg a föld alatti világ, ami ugye Budapest esetében igencsak izgalmas, mert Berlin nevetekszik a nézett kilométerenkre esett atombunkereknek a száma, és hát ez úgy izgalmas nekem mai napig, illetve országosan lefedve.
Na, hát ugye most a diósgyőri várról beszéltünk, de akkor erről a témakörről is nagyon szívesen hallanék tőled majd egyik beszélgetésünk alkalmával. Jamrik Levente történész, kulturantropológus volt a vendégem. Majd erre vissza szeretnék térni, hogyha egyáltalán lesz valami változás, eredmény, hogy tovább építik-e a várat, és hogy fogják megoldani az általad is említett problémákat. Nagyon szépen köszönöm, hogy
én köszönöm.
Perspektíva. És akkor Blaha Lujza tér második rész következik. Torma Tabás építész kritikus, az Egyhely blog szerzője. De azt mondtuk, hogy lemegyünk a föld alá, mert ez egy híres, nevezetes aluljárója volt Budapestnek.
Igen,
a Blaha.
Lemegyünk a föld alá, aztán újra fölmegyünk a föld fölé. A
túloldalon. MK-nél hagytuk.
Igen,
abba.
Mert az MK az megöröm, tehát ez egy köztes szakasz, amikor a népnyelv MK-nek hívta a teret, független attól, hogy ez csak később lett új Blaha, ahogy Blaha, noha már rég el volt nevezve Blaha Lujzáról. És a...
Akinek nem ez volt az eredeti neve, a férje után igen, lett Blaha, igen, és igen, akkor ez a tér végül is Blaha.
Egy német név, igen. Hát így kétségtelen egyszerű volt kimondani is.
Igen.
Az aluljáró az lényegében a színház felrobbantásával, illetve a metró építésről tudjuk, hogy két nekirugaszkodás volt.
Igen.
És a másodikhoz kapcsolódott, a második az, de hogy az aluljáró építés, ami ma már ugyebár nem annyira trendi, vagy ma már nem építenek aluljárót, sőt inkább visszatöltik, vagy de hát akkor óriási nagy dolog volt, mert hiszen az egész városi forgalom, különösen a Blaha kereszteződésének a forgalma is teljesen más képet mutatott. Egyébként nyugati példákat idézve szélesítették ki a Rákóczi utat, Kossuth Lajos utcát, hogy rávezessen a készülő strádára. Először ugyebár az M7-esnek egy szakasza épült meg, ha jól tudom, Székesfehérvárig.
Igen, az volt az első.
És ez azóta is tulajdonképpen egy autófolyam, vagy egy autófolyó, így keresztül a Dunán és Pesten és Budán. és hát nyilván ennek a kereszteződésnek a megnövekedett forgalma miatt talán még villamos is járt akkor a Rákóczi úton. De hát hihetetlen régi képeken látni ezt, egyrészt az óriási gödröt, meg hogy milyen technológiával építettek akkor még. Hát nyilván korábban még archaikusabb volt, de azért akkor is. És hát a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójára, erre már csak az idősebbek emlékeznek, november 7-én nyílt meg, de úgy, hogy hivatalosan november 7-én, de már 6-án este megnyitották a nagy közönség előtt.
Igen. És én említettem, hogy számunkra ugye a 80-as évek elejéről beszélek, ez nagyon fontos hely volt, mert oda éjszaka, nem is tudom, mert 2-3 óra körül már a másnapi lapok ott, meg, ott voltak az ilyen lap, a nyitva tartó újságárusnál az aluljáróban.
És szintén Fortepán képen látható, hogy volt, talán az első ételautomaták voltak, hát ahol csokikat, meg ilyen becsomagolt dolgokat lehetett kapni, de hát az akkor űrkorszaknak számított.
Igen, igen, hát különben meg a maga korában ez egy nagyon szép, jól megvilágított, szép oszlopokkal, fekete márvány, talán borítású oszlopai voltak, igen, ha jól emlékszem. Igen. Ez egy nagyon elegáns, modern tér volt.
És több följárója is volt, amiből azóta megszüntettek kettőt, ahogy alakult ott a forgalom. Még egy, az a metroépítéshez kapcsolódik, ugye már itt mindenki a Nemzeti Színház örök ideiglenes épületét csiratja, ami magától is elég rossz állapotban volt, meg valószínűleg a metró alagút építés is, hát mondjuk kétségesítette, de hogy ez mennyire pengeélen táncolás, mert ugye bár az, hogy persze megfúrták, kibetonozták, aztán mennek a metrók, hát ez ilyen tök természetesnek tűnik, de amikor csinálják, ez egyáltalán nem az. Tehát például a Rókus kórház alatt sok veszély van, metángáz, vízbetörés, ez a leggyakoribb ugyebár, de van egy úgynevezett folyós homok.
Igen, ez volt a Rókus kórház alatt.
A Rókus kórház alatt volt egy olyan, hogy keletkezett egy kis luka az alagútban, amit fúrtak, és elkezdett bejönni, mint a víz. És megállíthatatlan volt, mert a víz az is tulajdonképpen jobban betömhető talán, tehát gátat is építettek, az se fogta meg, úgyhogy elbetonozták az egészet, hogy nehogy beleomoljon a gödörbe egy idő után a kórház, és ezt hagyták, tehát ez az alagút rész, ez így maradt. Már nem tudom, hogy múltkor volt ez szó, azért említettem a föld fölé, mert a Nemzeti Színházból valami megmaradt egy utcával hátrébb, a Csokonai utcában a víztorony.
Igen, arról beszéltünk. Igen, az volt a színháznak az elárasztó,
igen,
és tűztornya.
Igen, ez ma a Kopindatorg iroda.
Igen, az van ott most.
Elég régen, de voltam, talán még tévés koromban forgattunk ott, és abban a bizonyos legfelső szobában, ahol a 4 különböző irányba lehet ellátni, egy teljes városi panorámában elképesztő, így a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca, ami egyébként kicsit megtörik, de így végig egészen a Gellért helyig.
Tamás, köszönöm, átmegyünk Budára jövő héten.
Jó, így van, a Gellért hegyre.
Utcafront. Egészen különleges helyszínre, konkrétan egy épületbe megyünk el Kovács Krisztina szakújságíróval. Szia!
Szia Péter, jó napot!
Egyszerre építészeti és egyszerre történelmi helyszínről van szó. Közelítek, jó? Pest,
persze, persze.
Vadász utca, és innen már valakinek lehet, hogy beugrik, hogy üvegház.
Hát akkor nagyon felnézek arra valakire, akinek beugrik, mert én megint teljesen véletlenül jutottam oda, és azt tűnt föl, hogy a Vadász utca, ami a Szabadságtérrel az egyik párhuzamos kicsi utca, van a közepén egy teljesen nem odaillő ház.
Nagyon.
Én tatabányai gyerek vagyok, és egy kicsit ilyen gyerekkori élmények jöttek elő, hogy ilyen kocka, meg szögletes, meg kicsit azért le is van pukkanva, úristen.
De azért megszólalt neked, hogy ez azért nem ilyen állapotban épült,
persze,
hanem...
Persze, az igen, és hát aztán kicsit segítenek az emléktáblák, és ilyenkor bizony, az ember bizony hazamegy, és utána néz, és hát az az épület, konkrétan a Vadász utca 29, ha valaki éppen szeretné megnézni, az konkrétan egy kirakat kívülről. Egyébként 2 darab ilyen van az utcában, tehát például a Hold utcai csarnoknak a homlokzatán nem azért van vaddisznó, meg hal, meg bárány, mert hogy éppen nem volt jobb ötletük, hanem az áruválaszték. Uh-huh. Tehát, hogy már így is próbálták kihasználni a felületet építészetileg. Hát az üvegház pedig nevéből adódóan, ez egy üveg nagykereskedés volt.
Ez a Weiss-féle nagykereskedés, ami egy modern Bauhaus épület, tulajdonképpen. És a maga idejében egy csodálatos üvegpalota volt igazából.
Igen, és hogyha az embernek olyan mázlia van, hogy éppen eléri a nyitvatartási időt, ami nem a szokásos, tehát keressenek utána, akkor belülről is meg lehet nézni. Ez egy iroda, üzlet és raktárház volt. Weisz Gyula, az alapítója, magyar üvegpiac vezetői közé tartozott, és nagyon érdekes ember lehetett, mert hogy ő például nem az Andrássy úton építetett palotát magának, hanem a Pozsonyi úton már egy helyből egy modern hatemeletes bérházat, és a Vadász utcai üvegház az vasbeton szerkezetű, minden, ami lehet az üveg benne, egyébként Kozma Lajos tervezte, és a nagy kedvencem az a főlépcsőház.
Ami ma is gyönyörű.
Ami ma is gyönyörű.
Dacára annak, hogy a szocialista időszakban mindent elkövettek, hogy szétverjék, az üvegháznak a lépcsője az még mindig az.
És eredeti... egyszerűen nem tudom, hogy lehetett megcsinálni, mert hogy 25 mm vastag belga öntött üveglapokból áll, és teljesen átlátszó az egész. Tehát, hogy ott lebeg a lépcsőház közepén. Egyébként a lépcsőház, a korlát, az üveglépcső, az üvegcsempe burkolat, és az emeleti fogadótér az még eredeti.
Igen, az még megvan.
És annyira nagy truváj volt ez annak idején, ugye ez 35-ben épp, hogy például az ipartestület lapja, akik azért értettek az üveghez, gondolom, így hosszasan méltatták, hogy hát ők nem gondolták, hogy ennyi poézis fér egy ilyen hideg-rideg anyagba, mint az üveg.
Igen, hát az egy Kozma Lajos keze nyoma, ugye az anyag és a forma és a funkció harmóniáját létre tudta hozni.
Igen, úgyhogy én utólag hozzá. Így egyből bocsánatot kértem magamban, hogy így összekevertem a tatabányai lakótelepekkel.
De na hát jó, valahol... de ezt ugye az eredeti pompájában már nem látjuk, hiszen nagyon le van csupaszítva a homlokzat, és ami viszont belül van, az már, mert hogy ez nem sokáig tudott funkcionálni, jöttek a zsidó törvények, jött a holokauszt, és ebből a házból, ebből tulajdonképpen egy embermentő központ lett, ami egy külön fantasztikus története.
Igen. Én egyébként ennek a háznak köszönhetően raktam össze, hogy Karl Lutz és a svájci konzulátus mekkora szerepet játszott, mert ugye az kimaradt, hogy mivel Magyarország hadban állt egy csomó országgal, ezért ezeknek az országoknak a képviseletét is a svájciak látták el, és így például az akkori brit protektorátus Palesztinába a kivándorlási engedélyeket is ők állították elő. Úgyhogy így került végül is Karl Lutz és az amerikai nagykövetség és Svájc együtt egy kalap alá a cionistákkal. És a Weisz család felajánlotta az üvegházat. Az az érdekes, hogy teljesen legális volt ennek a kiköltözésnek a szervezése. Úgyhogy egészen konkrétan szép hosszú nevük lett. Svájci Követség Idegen Érdekek Képviseletének Kivándorlási Osztálya működött ott.
Ennek köszönhette a viszonylagos védettségét.
Karl Lutz, illetve egy kicsit ugranék időben, mert hogy Karl Lutz egy végtelenül tisztességes ember lehetett így az én fogalmaim szerint, mert például az ő kezében egy hihetetlen aduász volt, hogy ő alkonzul volt Jaffában, ahol a német érdekeknek a képviseletének volt a felelőse, és volt egy levele a német külügyminisztertől, ami megköszönte, hogy 39 szeptemberében, amikor onnan viszont a német birodalmi alattvalóknak kellett iszonyú gyorsan távozni, ugyanazzal a tisztességgel és becsülettel segítette őket, mint aztán később a magyarokat.
Igen, ő a magyar zsidók ezreinek állított ki menlevelet, és ebben a házban majdnem 4000 ember kapott menedéket. Bár változó volt az összetétel, de a padlástól a pincéig be voltak rendezve a pricsek, és nagyon sok ember vészelhette át. Többek között Svájcer József egykori főrabbi is itt menekült meg.
És hihetetlen történetek voltak egyébként. Ami érdekes, hogy Weisz Artúr, ő volt a legidősebb fiú a családban, Weisz Gyulának a legidősebb fia, gyakorlatilag ő volt ennek az embermentésnek a fő letétese az üvegház és a Weisz család részéről, és hogy ő például egyszer-kétszer összerúgta a port a cionistákkal, mert az ő polgári értékrendjében még az elején nem fért bele az irathamisítás. Aztán szegény Weisz Artúrt, ő viszont pont áldozatául esett annak a két nyilas betörésnek, amikor elvitték. Hát jó érzékel december 31-én, és soha többet nem is látta viszont a családja. És amikor felszabadult végül az üvegház 45. január 18-án, akkor több mint 2000 ember volt bent, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy hihetetlen apróságokat is meg tudtak szervezni. Tehát például a pritcseken egy embernek annyi helye lehetett, amennyit a háta elfoglal, úgyhogy akkor be volt osztva, hogy ki ez a mindig más 10 ember, aki kimegy a konyhába, és széken fog ülni azért, hogy a többieknek legyen helye.
Igen, mert ebben a házban
helye.
Azért egész hihetetlen, hát ha bent jártál, te is láttad, hogy itt volt olyan
van,
időszak.
Van egy kis kiállítás, azért mondjuk el, nagyon érdekes.
Ez a Kárluc alapítványnak a kis múzeuma, ajánlom mindenkinek, ide egyébként gimnazista osztályok rendszeresen járnak, és történelem órák helyett tanulmányozzák az embermentésnek itt a történetét, de hogy ebben a házban volt olyan időszak, amikor egy időben majdnem 4000 ember volt, tehát csak így fértek el, iszonyúan meg kellett szervezni, és nagyon...
És hihetetlen történetek voltak, tehát például a kisvárdai, meg a szerencsi ortodox rabbinak a fia nyilas áruhába hozta, vitte az embereket, hogy megmeneküljenek, és ami nekem... Még egy külön, hát főleg, hogyha Budapestről beszélünk és építészetről, egy nagy felfedezés volt, hogy Kárluc fényképezett.
És hogyha, rengeteg képet csinált.
És hogyha az ember fölmegy a általam nagyon nagyra tartott Fortepán civil fotógyűjteménynek a honlapjára, akkor meg lehet találni az ő Budapest fotóit, és meg azt is megcsinálta, hogy az ostrom után visszament, és megcsinálta ugyanabból a látószögből ugyanazokat a felvételeket, tehát amikor mondjuk én a turista vendégeimnek, vagy külföldieknek mutogatom, hogy a budapesti ostromot hogyan kell elkészülni, akkor előránt a Kárluc fotóit, és ez a, mind a, most ilyen nagyon hülyen hangzik, ez az előtte utána. És akkor megértik.
Nagyon ajánlom, hogy akinek van ideje, és kíváncsi erre a történetre, menjen el a Kárluc alapítvány kis kiállítására, a Vadász utca 29-ben az egykori üvegházba. Kovács Krisztinának nagyon köszönöm.
Én is köszönöm.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.